Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Demográfiai katasztrófa küszöbén az ország, 10 évente 1 millió embert veszítünk. A negatív mutatók nem kímélik a magyar közösséget sem. Mi is fogyunk, az elhalálozási arány magasabb, mint a születési arány, a népesség csökkenés pedig nem csak a statisztikát érinti. Negatívan hat a munkaerőpiacra, a szociális ellátórendszerre, az oktatás működésére, a nyugdíjrendszerre. Ezt nevezzük fenntarthatósági problémáknak. Mindannyiunk életére hatással van tehát a demográfiai csökkenés. Azt is mondhatnám, hogy nem önmagában a népesség csökkenés a katasztrófa, azonban hangsúlyozni kell, hogy a tartós és nyilván jelentős mértékű népesség csökkenés indokolhat intézkedéseket, nem csak a nemzethalál miatt, hanem alapvetően gazdasági és élhetőségi szempontból is. A családtámogatási rendszerektől a demográfiai boomig igencsak hosszú az út, a kettő közötti egyenes összefüggésről beszélni pedig igencsak ingoványos talaj. Inkább úgy kell fogalmaznunk, hogy ez a félig üres vagy félig tele pohárnak az esete, mert hogy van hatás, de nehezebben mérhető, hisz a gyermekvállalásról szóló döntések igencsak bonyolultak és összetettek. Ma a politika oldaláról járjuk körbe a családtámogatási intézkedéseket, amelyek népesedéspolitikai intézkedéseknek is tekinthetők, de úgy is nézhetjük, mint a társadalmi jólétet szolgáló intézkedések. Csépé Andrea parlamenti képviselő a vendégem, beszélgetésünket élőben hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok István, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Még mielőtt a családtámogatási rendszerekről beszélnénk, 2016. decemberében vágott bele ön a parlamenti munkába, most a harmadik mandátumára készül. Megunhatatlan ez a munka?
Nagyon szeretem, amit csinálok, és az, amit az a bizalom, amelyet a Maros megyeiektől kaptam és az RMDS-től kaptam, az megtiszteltetés számomra. Azt hiszem, hogy ezt a közéleti munkát csak is úgy csinálhatja valaki eredményesen, vagyis hogy úgy lehet eredményes benne, hogyha tényleg hisz abban, hogy tud segíteni, és mindig meg tudja fogni azokat a kezeket, amelyek segítségért feléje ki vannak nyújtva.
Tehát ez a segíteni akarás miatt van akkor az, hogy ezt a területet választotta, tehát a szociális területet, mert hogy azok számára, akik önt vagy önöket, képviselőket, szenátorokat delegálják, értsd, a polgármesterek számára ez a terület, hát nem hoz sokat a konyhára, hogy ne fogalmazzak ilyen kisé, hát nem a legszalonképesebb nyelven.
2016-ban úgy indultam a román törvényhozásba, hogy a Maros megyeiek ügyét szeretném képviselni folyamatosan a törvénykezésben, és tudtam azt is, hogy egy olyan tapasztalattal rendelkezem már, ami a társadalom biztonságot illeti, a szociális védelmet és társadalom védelmet, amelyet kamatoztatni tudok, és pontosan azért a törvényhozásban, mert már akkor láttam és éreztem, és voltak visszajelzések felém, hogy egy-egy jogszabálynak a kicsi módosításával már is jobbítani tudunk az aktuális helyzeten. És én egy nagyon optimista ember vagyok, és hiszek abban, hogy mindig lehet jobban, és mindig van jó, és mindig van jó vége minden történetnek, csak kell tudjuk-e, hogy hogyan tegyük ezt a dolgot. Tisztelettel, alázattal és teljes odafigyeléssel, türelemmel lehet végezni ezt a munkát eredményesen. És főleg úgy, ahogy ön is mondta, egy olyan terület, ami nem látszik. Mert hogy ezek nem látványos dolgok, amely a családvédelem, a gyerekek védelme, a nyugdíjrendszer, a fogyatékos személyek, azon kívül az örökbefogadástól egészen a munkaszerződésekig, ez egy olyan területet ölel magába, amely rendkívül bonyolult, és sokszor egyik a másikkal keresztezi egymást. Én Kerekes Károlynak nagyon sok mindent köszönhetek, hiszen ő volt az, aki elődömként nagyon magasra is tette a mércét, úgyhogy utána is többször is, amikor bizonytalan voltam, ő volt az, aki segített nekem, hogy eligazodjak a jogalkotás útvesztőiben, és hogy mai napig is azt látom és azt érzékelem, hogy az együttműködés a nagyok tapasztalatával közösen tudunk eredményeket elérni, és szükség van arra, hogy minden generáció együttműködve saját tapasztalatát az asztalra téve tudjunk olyan törvényeket hozni, és én ebben hiszek, amelyek valóban segítenek az emberek hétköznapjain.
Ennek a két mandátumnak a kudarcai és a sikerei alapján a munkán kell változtatni, vagy ez úgy így kell tovább menjen 2024. december 1-e után is, mint ahogy volt az előző két mandátumban?
Én az első mandátumot úgy láttam, mint hogy amikor bekerülünk egy könyvtárba, első alkalommal egy óriási nagy gyönyörű könyvtárban, és nem tudjuk, hogy hol kell megkeressük azt a könyvet, amire szükségünk van. Na, valahogy így képzeltem el az első mandátumot, és ez be is igazolódott, hogy az első arról szólt, hogy megkeressük, hogy hol a helyünk, lássuk, hogy mi az irányvonal, lássuk azt, hogy mit lehet tenni. Ha segítségre van szükségem, akkor tudjam, hogy honnan lehet segítséget kérni, és hogy lássam, hogy aki jobban csinálja, mint én, az hogyan teszi a dolgát. A második mandátumban már nagyon szépen érződött az, hogy már ki tudom használni azokat a kapcsolatokat, azt a kapcsolatrendszert, amelyet felépítettem 4 év alatt, valamint igen, már kezdett visszaköszönni az ebben a mandátumomban, hogy szakmai elismertségre tettem szert román törvényhozó kollégáim között is, több pártból is megkeresnek egy-egy olyan típusú törvénnyel, amely ezen az én szakterületemen van, és kikérik a véleményemet. Ez megerősítés, de másrészt egy óriási bizalom is. És erre rádolgoztam. Ez az igazság, hogy rádolgoztam, mert hogy jól érzem magam benne. Jól érzem magam, amikor a gyerekjogvédelemről beszélünk, de jól érzem magam, amikor az emberkereskedelem felszámolásáért dolgozunk, vagy a nők elleni erőszak témában, vagy a nyugdíjtörvényben, vagy akár a fogyatékosok jogait szavatoló törvényes kereten bővítünk még, és adunk plusz jogosultságokat, de jól érzem akkor is magam, amikor a dánkorosok szüleivel tudok találkozni és egyeztetni, de jól érzem magam akkor is, amikor a munkatörvénykönyvnek az értelmezői és a kiválóan felkészült expertekkel le tudunk ülni és megbeszélni, hogy még mi van, vagy a vállalkozókkal, akik elmondják, hogy akkor mire kéne még figyelni, hogy a munkaadó és a munkavállaló is biztonságban legyen. De aztán a legjobban érzem magam a kismamákkal, akik a gyerekeikkel jönnek, és akár jobbnál jobb ötleteik vannak, hogy amikor a családokat érintő intézkedéseket eszközöljük, akkor már velük leegyeztetve. Jó az, hogy visszagondolok, és vannak olyan törvények, amelyek az anyukáktól jöttek egy-egy találkozó alatt. És hogy most már olyan természetes, hogy ez működik, és ez az ő ötletük volt. Vagy a fogadóráimon is jól érzem magam. Most is István fogadóráról jöttem, mert ő reggel egy nagyon hosszú napon volt, de ma is 3 személy ott volt fogadóránál, általában pénteken tartom ezeket. A nyugdíjkérdésekben még mindig segítek tisztában látni, megérteni, értelmezni, akár megfogalmazni egy fellebbezést arra a határozatra, vagy megmagyarázni, hogy milyen papírokra van még szükség. És mi azért vagyunk választott képviselők, és azért képviseljük a Maros megyeieket, az erdélyi magyarságot, mert ha mi nem vagyunk ott a törvényhozásban, az erdélyi magyarok hangja nem hallatszik. Ha mi nem szólunk, hogy Marosvásárhelyen az a fontos, Maros megyének az a fontos, hogy minél több iskolában a meleg ebédprogramot el tudjuk indítani. Maros megyének fontos, hogy az elektromos lábbilincsek, amelyek a családon belül erőszak áldozatainak áldozatai számára biztonságot nyújtanak, hogy a bántalmazó ne kerüljön közelebb hozzá, és ne sértse meg a távoltartási végzést. Nálunk kezdtük el első megyékként az országban. Hogyha nekünk nem fontos ez, akkor kinek fontos? Ez pont olyan, hogy aki egyszer nem próbálta ki, hogy milyen felülni a kerékpárra, nem fogja tudni, milyen kerékpározni. Tehát, hogyha mi nem vagyunk ott, és nem mondjuk el, hogy mi kell a Maros megyei magyaroknak, az erdélyi magyaroknak, akkor más nem fogja tudni elmondani, mert nem tudja, hogy mi kell nekünk. Ezek csak politikai szlogenek, amikor látjuk most, hogy közeledik a választási kampány, és mindenki mindenről is beszél, főleg önmagáról beszél, és mindenki azt mondja, hogy tudnak képviselni az egész összlakosságot. Nem hiszem el. Tehát, hogyha mi nem vagyunk, és látta az elején is a felvezetőben pont mondta, hogy népességfogyás. Ezek a statisztikai adatok, ezek borzasztóak. Tehát évről évre, hogy csökkenünk, az egy nagyon nagy probléma egész Európa szerte. Románia az ország a világban a 12. helyen van, ahol nagyon gyorsan csökken a lakosságnak a száma. És hogyha mi ezeket nem vesszük komolyan, és ténylegesen csak kijelentések szintjén próbáljuk azt elmondani, hogy demográfiai probléma van, akkor nagy bajban vagyunk. Nézze, Kelemen Hunor államelnöki kampányában beszél a demográfiai problémákról. És összegyűjtve a lehetőségeket kezdjük a programunkat bemutatni, amit közösen az emberekkel dolgoztunk ki. Nem szlogenek szintjén használjuk, ezt a demográfiát és a demográfiai problémákra a megoldási javaslatot, hanem tényleg szívügyünk a család. És szívügyünk a család azért, mert hogy évről évre azon dolgozunk, hogy próbáljunk segíteni egy olyan otthon teremteni itthon a szülőföldünkön, ahol nem fogyatkozunk, hanem gyarapodunk. Mert sajnos fogy a román lakosság, de fogy a magyar lakosság is ezzel arányosan.
Igen, tehát ezt hangsúlyoztam a felvezetőmben is, hogy minket is érint, tehát a magyar közösséget sem kímélik a negatív demográfiai mutatók. Na hát beszéljünk a továbbiakban arról, hogy mit tettek az elmúlt időszakban a családokért, és szándékosan nem mondom azt, hogy a magyar családokért, mert hogy ezek az intézkedések, ezek ugyanúgy érintik a romániai magyar családokat is, mint a romániai román családokat is. Tehát itt nincs nemzetiségi különbség, tehát milyen családtámogatási intézkedéseket sikerült eddig bevezetni, és majd beszéljünk arról is, hogy mi az, ami még várat magára, vagy mi az, ami csőre van már töltve, és kell ez a következő mandátuma sikerhez. Arra gondoltam, hogy kezdjük így időrendben, kezdjük a családalapítással, és majd eljutunk a nyugdíjasokat érintő intézkedésekig is. Tehát a családalapítás azok az intézkedések, amelyek a két fiatalt érintenek, két fiatalt segítenek abban, hogy elinduljanak az élet útján, nincs saját lakás, legfeljebb örököltek egyet, de azt is fel kell újítani.
Igen, az nagyon jó, hogy úgy gondolkodunk, és ez szerintem egy jó irányvonal, hogy a család alapítástól egész az időskorig kell a családpolitikáról beszéljünk. Mert ez egy olyan, ugye, ahogy mondtam az elején is, hogy keresztezik egymást az intézkedések. Tehát, hogy valamilyen formában csak érintettek vagyunk, mert most mi dolgozó felnőttek, érintettek vagyunk a családpolitikai intézkedésekben, nem azáltal, hogy megszületnének a gyermekeink, vagy fészket raknánk, merindílnánk, hanem azért, mert idős szüleink vannak. És az idős szülőkről való gondoskodás is családpolitikai intézkedés.
Igen, de az lassan a mi gyerekeink kerülnek abba a korba, hogy ők raknak fészket.
Igen, tehát hogy pontosan ezek az érdekes dolgok, hogy a családpolitika ennyire, és ettől szép is, ettől tud szép lenni, hogy keresztezik egymást, kéz a kézben tudnak menni, egyik intézkedés a másikból következik, és ezért nagyon fontos az is, hogy amikor törvénykezésről beszélünk, úgy beszéljünk róla, hogy nehogy valami meglévő jogot sértsünk, vagy töröljünk, és azáltal lehet, hogy sokkal nagyobb vesztesei lesznek a meglévő jognak a törlésével, mint a nyertesei. Most az, hogy mi egy olyan országot szeretnénk, ahol jó élni, ahol józan ész mentén hozzák a döntéseket, ahol józan döntések vannak, és nem folyamatosan a káosz uralkodik körülöttünk, és a tűzoltás működik, és utána pedig látjuk azt, hogy sehol nem vagyunk, úgy érezzük, hogy két szék között leestünk a földre, mert próbálkozunk, de sehol nem vagyunk, és az nagyon jól látszott abban az időszakban is, amikor az LMDSZ kormányon volt. És tényleg a józanész ott volt a kormányban, mert akkor indítottunk el olyan programokat, amelyekkel azelőtt senki nem foglalkozott. Tudtuk azt, hogy szüksége van a közösségünknek, volt pár szakirány, amelyben elindítottuk az intézkedéseinket, és tudtuk, hogy ennek hosszú távon lesznek eredményei. És most akkor, hogyha nagyon-nagyon végig gondoljuk azt, hogy a magyar emberek által vezetett minisztériumok milyen programokat kezdtek el Romániában, mai napig milyen sikerrel működnek, igaz, a bölcsődeépítési program, de a visszaváltható garanciát érintő program, csak kettőt mondtam, egy zöldet és egy infrastrukturális fejlesztés, de mind a kettő a családhoz tartozik. Mert ha a gyermekeink látják, hogy odafigyelünk a környezetünkre, és visszaváltjuk azokat a műanyag üvegeket, amelyek környezetszennyezőek, másképp nőnek fel. De hogyha megépítjük a korszerű modern bölcsödéket, akkor látjuk azt, hogy van infrastrukturális növekedésünk is, de közben korszerű a bölcsödénk, és van, ahova a fiatal családok a gyerekeiket elhelyezzék. És tényleg ez csak egy-egy intézkedés volt. Azt látom, hogy ami a magyar embereknek, úgy, ahogy ön is mondta, jó, az a románoknak sem árt. Ezt szoktuk sokszor mondani. És
egyébként így érzik a román kollégák is, vagy meg kell harcolni ezekért az intézkedésekért?
Azt hiszem, hogy a társadalomvédelem és a szociálpolitika területén a nemzetiségi kérdés nem elsődleges. és tudják azt, hogy az RMDSZ-nek mindig is rendkívül jól felkészült szakemberei voltak. Akik tudják, hogy mit akarnak, és hogyha az RMDSZ valamit javasolt, akkor azt nem utasították el, hanem inkább hagyták, hogy meggyőzzük őket, hogy beszélgessünk róluk. Volt, amikor nagy duzzogva hátat fordítottak nekünk, mert nem ők találták ki, aztán nagy nehezen tudtunk tovább tárgyalni velük, mert a politika a párbeszédről is szól. Arról is szól, hogy mi van most, mi lesz egy hónap múlva, mi lesz két hónap múlva, három hónap múlva. Azért is mondjuk azt, hogy nekünk most a választásokon az a nagy siker, és ezért megint külön köszönet a hallgatóknak és a támogatásért az erdélyi magyar közösségnek, az a történelmi siker, amely előtt az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon arattunk, bebizonyítottuk, hogy van erős magyar közösség Romániában, és ilyen Sósalkas, Dántanászló félék nem fognak nekünk dirigálni és minket képviselni. Most az államelnöki választás egy kiváló lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy igenis a mi jelöltünk az ideális államfőjelölt, mert programja van, elmondta, hogy az emberekről kell szóljon ez az ország, és nem az államról szól, hanem az emberekről, mert ténylegesen látjuk azt, hogy elhatalmasodik az állam a fejünk fölött, és én tényleg vizualizálom sokszor, hogy a két vállamat nyomja az a rengeteg intézkedés, amit érzem, hogy egyszerűen nem tudok levenni a vállamról, a bürokrácia, az egész sorok, amik előttem vannak, az idős szüleim, akik elmennek ügyet intézni, és előtte két nappal már drukkolnak, hogy vajon meg fogják-e tudni csinálni, vajon jó lesz-e, vajon hogy beszélnek velük. Ó, inkább nem megyünk, mert biztos csúnyán beszélnek. Na megint milyen papírok kellenek. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz folyamatok. És mi nem ezt akarjuk, és Hunor is erről beszél a kampányában. És ő az a jelölt, aki látjuk végig, hogy az emberekről beszél, és az emberek gondjairól, és nem önmagáról, és nem másokat szíd. És az államfő ilyen kell legyen. A mi államfőjelöltünk szerintem a legjobb államfőjelölt az összes közül. Ellenben még a romániai társadalom nincs arra megérve, hogy egy magyar elnököt választani. Egy némettel kipróbálta. Valószínű, hogy elszúrta, ezért nem választana egy kisebbségit. De hogy most ebben a helyzetben nekünk ott kell lenni, mert a kampány egy olyan lehetőség, amiben el tudjuk mondani azt, hogy mit akar az erdélyi magyar közösség. És ezeket kár lenne nem kihasználni. Most az, hogy mi minisztériumokat vezetünk utána, mert hogy jön a parlamenti választás. Ha megerősödve kerülünk ki a parlamenti választásból, akkor a legjobb dolog nekünk az lenne, hogy visszakerüljünk a kormányzásba, és visszavigyük a józanészt a kormányzásba, hogy végre józanész mentén szülessenek döntések, józanész mentén dolgozzunk a közös jövőért, és a családokért, és a gyarapodásért, és a józanész mentén akár hozzuk meg azokat a döntéseket is, amelyek a gyerekeinknek a jövőjét illetik az iskolai tananyaggal, vagy akár az egészségügyi állapotunkat, vagy akár az vállalkozók és a munkavállalóknak a segítését.
Elkalandoztunk családalapítással kapcsolatos intézkedések, fészekrakással kapcsolatos intézkedések. Milyen olyan családtámogatási programok születtek az elmúlt időszakban, amelyek a fiatalokat segítik?
Igazából van is, hogy elkalandoztunk, csak annyira látom magam előtt, amikor ezeket mondom, mert amikor Bukarestben vagy a parlamentben, akkor sokkal közelebbről látod ezeknek az intézkedéseknek a nehézségét, hogy milyen nehéz a partnereket megtalálni, és mennyi dolgoznak az RMDSZ politikusai annak érdekében, hogy ezek a természetesnek tűnő dolgok egyáltalán, mert most már annak tűnnek, de hogy elinduljanak, és támogatva legyenek, és román kormány pénzt adjon rá akár. Az egyik fontos az a bölcsödékkel kezdtem, igaz, hogy valaki, amikor fészket rak, az azt jelenti, hogy összebutoroznak, ezt úgy mondták, úgy szokták mondani a mostani fiatalok, de hogy elindítottuk elsősorban a családügyi minisztériumot. És ez egy nagy megvalósítás, mert eddig Romániában senki nem beszélt a családról, a családpolitikáról, mint egy külön területről. A családügyi minisztériumnak a megléte az az RMDSZ kormányon való jelenlétének köszönhető. Mert azt gondoltuk, és a kormányzási programunkban is külön fejezetet írtunk ennek a minisztériumnak, hogy csak is, hogyha egy külön szaktárca foglalkozik ezzel a problémával, akkor tudunk hatékonyan dolgozni. És jó visszalátni azokat az intézkedéseket a most már regnáló kormányból, amelyeket mi írtunk meg a mi kormányprogramunkban, mi javaslatainkra indultak el, és hál' Istennek még működnek. És az egyik az a Family Start nevű fészekrakó program, ami azt jelenti, hogy fiataloknak fészeklakás gyanánt állami kamattámogatással lehet hitelt felvenni. A kamatot 75%-ban támogatja az állam, 25%-ot kell csak a kamatból kifizetniük a fiataloknak, és ez egy 5 illetve 10 évre felvehető hitelprogram. Megvan nagyon szigorúan szabva az, hogy milyen típusú költségeket fedezhetnek a fiatalok belőle, és akkor itt gondolok például olyasmire, hogy pont az RMDS javaslatára bútorvásárlás. Mert mire van szüksége a fiataloknak? Legyen egy lakáshitelnek, az előleginek a kifizetése, bútorvásárlás, elektronikai cikkeknek a megvásárlása.
Bútorvásárlás akkor is, ha nem saját lakásba.
Ha nem saját lakásba is. Ha saját magadnak vásárolod, az leírható. Tehát, hogy ebből a hitelből ez leírható költség. Például 5 évnél fiatalabb autó. Az eredeti terv úgy volt, hogy teljesen új autó, de utána elmondtuk és meggyőztük a partnereket, hogy értsék meg, hogy nem minden fiatalnak van vadi új autóra pénze. Hiába adunk nekik egy hitel lehetőséget, hogy autót vásároljon, mert egy 5 éves autó is elég környezetkímélők, ezek az autók már oda van figyelve rájuk, hogy biztonságosak legyenek, tehát hogy miért kötelezzük azt, hogy feltétlenül új autót vegyen. Ezzel nem segíteni fogunk, hanem el lehetetlenül, hogy például erre a típusú költségre ne használja fel. Tanulmányi költségeknek a kifizetés, akár mesteri tanulmányok, utazások, ami a tanulmányok nyomán szükségeltetnek, kiadások, olyan szempontból, hogy
esküvő is.
Igen, például az esküvői, ez egy érdekes megfogalmazása a törvénynek, hogy ugye, hogy az a házasság kötéssel járó költségek. Most az, hogy ki akartuk venni a bizottságba, de nem sikerült, hogy a zenészeket kell kifizetni, vagy kit, ezt nem tudjuk, ez nagyon furcsán, de ott maradt a törvényben, Isten nagyon szemfüles, mert tényleg ott van, és ezt tényleg nem tudtuk kivenni. Semmiképpen kacagtunk is egy párszor a kollégákkal, hogy akkor most ebből mi lesz. Na de hogy itt például 30 ezer euróról beszélünk, és az, ami fontos, és ez a fiataloktól jött, hogy megadjuk a lehetőséget, hogy nyilászárókat cseréljenek belőle, hogy lakásfelújítást végezzenek, hogy tervrajzot kifizessenek egy új építésű házra. A felújítás onnan jött, hogy egy fiatal pár megörökölte a nagyszülők házát vidéken. És elmondták nekem, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy felújítsák, mert nincs pénzük, amiből felújítsák, és ez a hitelprogram szerint nem tudják leírni a felújítási költségeket, ami a Family Start. És akkor a törvénymódosításnak még megint módosítottunk, és a törvénymódosításba sikerült bevinni azt, hogy régi lakásfelújítás. És ezzel már is adunk egy olyan támogatást a fiataloknak, akik nem feltétlenül a városban akarnak lakni, hanem a családi örökséget nem akarják eladni, nem akarják lecserélni, ott akarnak lakni, ahol a nagyszüleik, vagy akár a dédszüleik laktak, ami a családi maradjon a családnak.
Hogy igényelhetik ezt a programot?
Ezt a programot úgy igényelhetik, hogy van 5 bank Romániában, ahol lehet igényelni. A legkomolyabb az a Csekkbank. A Csekkbanknak van a futóprogramja, és minden héten pénteken, reggeliben vannak, sorszámot kérnek, és akkor megvan, hogy hogy osszák ki ezeket a hitelkereteket. És akkor lépésről lépésre megvan, hogy kötöd meg a szerződést, és elég sokan igényelték már a támogatást. Én nekem most nincs egy pontos számom, de ez 30 ezer eurónyi összeg. 30 ezer euróból el lehet kezdeni valamilyen formában az úgynevezett összebútorozást. Az összebútorozást ki kell egészítse más intézkedés is, igaz? Tehát, hogyha megvan mondjuk a albérletköltségre is lehet például. Ha megvan a lakásod, és mondjuk van egy autód, akkor még kell egy jól fizető munkahely. És hogy a fiataloknak arra van szükség, hogy a munkahelyi stabilitást megkapják. A fiatal végzősöknek van egy úgynevezett bónusz, hogyha új pályakezdők, akkor az állam egy 2550-es támogatást ad a munkaadónak, hogy a fiatalt alkalmazza, és minél fiatalabb, annál jobb, mert hogy megvannak ezek a korosztályok, amelyek nevezett idézőben, hogy kiszolgáltatottabbak. Hátrányos helyzetű vagy, hogyha nagyon fiatal vagy, és hogyha nagyon idős vagy munkakeresőként. És akkor van egy ilyen bónusz, de azon kívül pedig, ha 4 évre visszamegyünk, pandémia volt. 4 évvel ezelőtt a Covid-dal, amíg harcoltunk. És nagyon elfelejtettük. Ellenben abból az időszakból sokat tanultunk a flexibilizálással, a munka flexibilizálásával, és most már foggal körömmel nem ragaszkodik mindenki a munkatörvénykönyvben előírt fix 8 óra, fix bejöttél, fix kimentél, hanem végre áttértünk arra is, hogy a munkának a hatékonyságát is kezdjük figyelembe venni, és a technológia eszközeit használva meg tudjuk flexibilizálni, tudjuk a munkaidőt. mert arra van szüksége a fiatalnak, hogy tudjon flexibilisen munkát végezni, és tudjon sok pénzt keresni ebből az időszakból. Hogyha mindez megvan, akkor jön a családalapítás, a családnak a bővítése, a gyerekvállalás. A gyerekvállalás szempontjából azt tudjuk igaz, hogy kitolódott Romániában a gyerekvállalási kor, és általában a nőknek 26-27-30 éves korára vállalják az első gyereket, még ezelőtt 20-25 évvel 21-23 év között mozgott a nőknek a gyerekvállalása. Most az átlagokat számolunk. És ezzel természetesen, hogy kitolódik a gyerekvállalás, kitolódik a lehetősége annak is, hogy több gyereket vállaljanak a családok. Megadtuk az úgynevezett családalapítási támogatást, az úgynevezett in vitrót is, mert sok esetben, mivel hogy később vállalnak gyereket, mesterséges megtermékenyítése van szükség, mesterséges beavatkozása van szükség. Sok esetben akár ezen múlik az, hogy megszülessen a kíván gyerek a családban. Ez 3000 eurónyi összeg, amit minden alkalommal állami központi költségvetésből finanszíroz a Családügyi Minisztérium. Gyorsítottunk rajta, most már online elérhető ez az összeg, két részét bekapják, az első részed az csak a gyógyszerekre van, a második pedig a beavatkozásra van, tehát hogy ez az in vitro megtermékenyítés, ez a 3000 eurós támogatás, ez sokakat segített. A program, amióta fut másfél év óta, azt hiszem igen, több mint másfél év óta, 250 gyerek körül születtek már in vitrós babák Romániában, ami szerintem egy nagy segítség, támogatás annak, akin ezen múlik, hogy megérkezzen a baba, vagy a babák, mert van, ahol ikerterhesség is eredményeztetik a mesterséges megtermékenyítésből. És akkor azt mondom, hogy ha megszületik a gyerek, akkor megteremtettük az anyáknak a lehetőséget, hogy úgy menjenek vissza dolgozni, hogy nem kell kötelezően a gyerek két éves kor előtt két hónappal visszamenni dolgozni, ahhoz, hogy az úgynevezett visszailleszkedési pótlékot kapja, ez egy 650 lejes plusz pénz fizetés mellett, amit a gyerek 3 éves születésnapjáig megkap az anyuka. Mert hogy ő az, aki vele volt otthon, ő megy vissza dolgozni. Ez egy ilyen kiegészítő jövedelem, ami serkenti a munkaerőpiacra való visszatérését az anyáknak, de másrészt akár egy adós, egy felügyeletre való kifizetési lehetőséget is megteremti. Elég sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és én azt gondolom, hogy ez a segítség, ez egy minimális segítség különben. Mert hogy ahhoz, hogy a gyereknek biztonságban, hogy én a gyereket biztonságban tudjam, és mivel, hogy nagyon csökken, igaz, a munkaerőpiacon aktív személyek száma, és nincs, aki dolgozzon, hogy megtermelje a költségeket, amivel fenntartjuk a nyugdíjas rendszert, és fenntartjuk az iskolai oktatási rendszert, az, hogy ő is beszélt az elején, az, hogy mennyire egymásba kapcsolódnak a munkaerőpiacon való részvétel, a fenntarthatósága a nyugdíjaknak, és a kiszámíthatósága az új generációnak. Ebben az esetben azt mondtuk, hogy meg kell teremteni az intézményes keretet arra, hogy elhelyezze a gyereket bölcsödébe. És itt indítottuk a bölcsődeépítési programot. 255 korszerű bölcsődeépül Románia szintjén most, az RMDS kormányzati szerepvállásának köszönhetően, amit elindítottunk. És ugyanezek a bölcsödék mentén kell tudni azt, hogy még mindig nem lesz elég, mert 3- és 5-szörös túljelentkezés van a bölcsődei helyekre. Ellenben hoztunk egy olyan törvénymódosítást, ami a kisebb településeknek is sokat segít. Arra gondolok itt, hogy ha bölcsödét működtetsz, akkor az ingatlant, tehát az épületet, ennek a fenntartását, fűtés, világítás, stb., valamint a szakembereknek a bérét, neked, mint önkormányzat, mint polgármesteri hivatal kell előteremteni. Ahol egy kevesebb pénz van, kisebb önkormányzatok, nincs annyi adófizető, nincs annyi cég, ahonnan befolyanak a pénzek, mármint, hogy az adókból gazdálkodjanak, ott egyszerűen nem volt a bölcsőde az elsődleges prioritás, hanem sokkal fontosabb volt, hogy le tudjon kövezni két mellékutcát, fel tudja újítani a kultúrotthont, vagy akár az iskolába fedesse be a csatornahálózatot. Ezek fontosabbak voltak, mint hogy bölcsődébe egy 10-12-es csoportot elindítson. Most pedig eljutottunk oda, hogy ahogy az óvodások és az iskolások esetében úgynevezett fejkvóta szerint vannak fizetve az intézmények, tehát a tanárok fizetése az a gyerekek utáni kapott kvótából kikerül. És az RMDS törvénymódosításának köszönhetően sikerült elérjük azt, hogy mostantól már a bölcsődei alkalmazottak is kikerültek, és az oktatási minisztérium által lesznek kifizetve. Tehát levettük a terhet az önkormányzatok válláról, a polgármesteri hivatalok válláról, hogy amennyiben van épületed, és karban tudod tartani, akkor indíts el bölcsödét, vagy építs egy bölcsödét egy országos programból, de nem a te válladon van az a felelősség, hogy a szakemberek vannak, nincsenek, miből fizeted ki, hanem az országos költségvetésből ez megtörténik. Ez egy fontos intézkedés volt, mert sokan felszusszantak, és sokkal bátrabban mernek most már bölcsődeépítési programba fogni. Pont nemrég voltam Mezőpanitban, egy gyönyörű bölcsőde épült, tehát, hogy úgy gyarapodik az a község, hogy hihetetlen, úgy oda van figyelve a családokra, hogy tényleg példaértékű, de Maros-Szentgyörgyön is. Tehát azért látjuk azt körülöttünk, hogy egyre több magyar önkormányzati vezető és tanácsok, magyar település fejlődik, és egyre jobban családbarátabbá válik, hogy látjuk, hogy épülnek a szép játszóterek, épülnek a bölcsödék, az iskolák korszerűek lesznek, tehát ez is fontos a családoknak. Hogy mennyire tudom én biztonságos környezetbe elhelyezni a gyermekemet, van-e intézményrendszerem, hogy én nyugodtan vissza tudjak menni dolgozni, tudjak gondoskodni a gyermekemről, biztonságban tudjam, ki tudjam fizetni, hogyha lehet, és az idős szüleimről. És a ki tudjam fizetni, hogyha lehetné, van a probléma. Mert a bölcsöde, az óvoda, ezek nem ingyenes dolgok. Hivatalosan ingyenes minden. De amikor eszik valamit az a gyerek, azt a szülő ki kell fizesse. És sok esetben a szülők nem tudják megengedni maguknak, hogy ezeket a költségeket még pluszba felvállalják, és pont itt van a kihívás, hogy mondta is, hogy közben kihívások is. Hát itt most már is egy kihívás számunkra az, hogy hogyan tudjuk ezeket az étkeztetéseket ingyenessé tenni. Mert ezáltal elérhetővé válik az oktatási intézményekben és az oktatási folyamatban való részvétel az összes gyereknek, függetlenül attól, hogy anyuka, apuka megengedje magának, hogy kis csoportosnak akár, vagy egy bölcsödésnek kifizesse az étkeztetését. Ez egy nagy feladat mindannyiunk számára. Úgyhogy itt ez a kihívás, ez a jövőben nagyon-nagyon fontos lesz, és ez pénzügyi kérdés, mert minden családpolitikai intézkedés nagyjából pénzügyi kérdés, de vehetjük szolgáltatásként is a családnak. 450 iskolában van délutáni étkeztetési program, központi költségvetésből, 12 Maros megyei magyar településen levő iskolában van ebből. Tehát, hogy a Maros megyében 12 magyar településen vannak, de mi azt szeretnénk, hogy az egész országban elérhető legyen. Ez egy olyan szolgáltatás, amivel, hogyha akar él a család, hogyha nem, de mindenkinek megadjuk ezt a lehetőséget, hogy a most felnövekvő generáció egészségesen nőjön fel, egészséges környezetben, pedagógusok segítségével, és szoktam mondani, hogy este 10 órakor ne a román lecke fölött sírjon az egész család, hogy megtanultuk-e, vagy nem azokat a szavakat, vagy elvégeztük-e a feladatot, vagy sem.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő mai napra kész vendége, családtámogatási intézkedésekről beszélgetünk. Szó volt arról, hogy fészket rakott a család, megszületett a gyerek, bölcsődébe, iskolába jár a gyerek. Igen, nagyon fontos az, hogy egészségesen étkezzen, és nagyon fontos lenne az is, ha már egészséges étkezés, hogy Maros megyében a gyerekek ne Lengyelországból kapott almát egyenek a 10 órai programban, de ez nem ennek a műsornak a témája. Pelenka támogatás, apasági szabadság, illetve a családnak azon cikkek vásárlására nyújtott támogatás, amelyet csak a család kell megvásároljon. Szappanokra, samponokra, nők esetében intim betétek.
Hát itt akkor kezdjük azzal, hogy a szabad napok és a szabadság, apasági szabadság, az azt jelenti, hogy most megnöveltük 5 nappal, tehát eddig úgy volt, hogy az első 8 hétben, születést követően az első 8 hétben az apuka kivette a munkatörvénykönyv által adott 2-3 szabad napot a speciális családi események, a születés, az elhalálozás és a házasságkötés. Tehát ezek a speciális családi események, van, ahol munkahelytől függ, hogy 2 nap van, 3 nap van, vagy 5 nap van adva, ez rendben van. Ezen kívül az apuka, amennyiben igényli, ez nem magától jön. Ezt mind kérni kell. Jogosult 10 nap úgynevezett apasági szabadságra, és hogyha elvégez egy csecsemő gondozói tanfolyamot, amit a családorvosnál meg lehet érdeklődni, online is el lehet végezni, akkor ezt a csecsemő gondozói tanfolyamot bizonyító okirat kíséretében kérhet még 5 napot.
Ez az első 8 hét. Ha 2 vagy 3 gyereke születik apukának, akkor mind a két alkalommal, három alkalommal el kell, hogy végezze ezt?
Már nem, István, nagyon jól kérdezi, régebb így volt.
Én emlékszem.
Ő nem emlékszik erre, valószínű, hogy ő ezt csinálta. Már nem, hanem pont a törvénymódosításunknak köszönhetően egyszer elvégzi apuka ezt a tanfolyamot,
és
nem felejti el, hogy kell a csecsemőt gondozni. Úgyhogy igen, eznek az érvényessége, ez általános most már készített, hogy visszafordíthatatlan az a tudás, amit megszerez apuka a csecsemőgondozói tanfolyamon. Egy feltétel van, hogy ezt az első 8 hétben, a gyereknek első 8 hetében igényelheti az apuka, és nézze meg, hogyha megszületett a gyerek, már az első hónapban anyuka-apuka otthon lehet. Mert ha összeadjuk, most grosszó módon mondjuk, hogy legyen 5 napnek, 3 nap a munkaadó részéről, az már majdnem 20 nap. Mert munkanapokról beszélünk, 10 plusz 5 az 15, meg 3 vagy 5, 18-20, tehát az első időszakon, az első hónapban együtt lehet a család. Ez az egyik, a másik pedig a beteg gyereknek a felügyelete. Mert akkor beszéljünk erről is ennél a szabadságos résznél. Eddig 7 éves koráig lehetett a beteg gyereket felügyelni a szülőknek. Melyik az a gyerek, aki 7 éves korában, mert azért, mert betöltötte a 7 évet, egyedül el fogja tudni látni magát, hogyha beteg. Tehát, hogy nincs erre tudományos magyarázat, több tanulmányt olvastunk, több felmérést láttunk, és megmódosítottuk a törvényt, mi szerint ezentúl a gyerek 12 éves koráig a szülő igényelhet beteg gyerek mellé gondozói szabadságot. És ott lehet, hogy bevegye a gyógyszerét.
Csak adó nem tagadhatja ezt
meg. Nem tagadhatja meg. Ezt családorvos írja fel, pont úgy, mint a betegszabadságot.
És ha megtagadja a munkaadó?
Hát akkor ez meg...
Ha kiveszed ezeket a napokat, irugunk.
Hát ebben az esetben azért szerintem én a párbeszédnek vagyok a híve, és meg kell beszélni, hogyha beteg a gyerek, akkor tényleg nincs a kiállása. Egy szülő csak is akkor vesz ki beteg gyerek felügyeleti szabadságot, hogyha szükség van rá, nem azért, mert nincs mit csináljon. És úgy gondolja, hogy nincs kedve bemenni dolgozni. Tehát, hogy amikor beteg a gyermek, akkor beteg a gyermek. És tudjuk azt is, hogy hiába akarom én a munkahelyen tartani azt a szülőt, amikor egyfolytában azon gondolkodik, hogy a gyereke otthon van egyedül. Mert ha lenne nagyi, lenne egy dadus, egy szomszédasszony, egy keresztülő, vagy egy akár nagyobb testvér, akire rábízhatja, biztos, hogy rábízná. Mert a családnak szüksége van arra a jövedelemre, mert a betegszabadság az kiesés százalék arányban kevesebbért fog kapni azokra az időszakokra. Tehát, hogy azért itt fontos, hogy csak is biztos vagyok benne, hogy akkor élnek a szülők ezzel, hogyha tényleg szükség van rá. Úgyhogy a gyereknek az önellátó képessége az 12 éves koráig alakul ki, hogyha például speciálisan egy kórházból jön haza, a gyógyszert kell bevenni, nem lehet rájuk bízni. 7 éves kora fölött sem. Úgyhogy ezt is például meghosszabbítottuk, adunk egy ilyen lehetőséget, hogy amennyiben szükség van. A családok biztonsága és védelme érdekében fontos az, hogy mindenki jól legyen. Itt azon kívül pedig a szabadság és szabadnapok területén nem is nagyon gondoljuk, hogy többre szükség lenne. Mert inkább a flexibilizált munkaidő az, ami segíti a családokat. Egy törvénymódosításunk volt még, amely értelmében minden hónapban 4 napot dolgozhatnak otthonról a 11 év alatti gyerekek szülei. Ez persze természetesen közös megegyezés a munkáltatóval, amennyiben olyan típusú munkája
igen,
van.
Igen, most arra gondolok, hogy ha a bolti eladó nem igazán.
Nem, tehát amennyiben a munkája típusa megengedi, akkor közös megegyezés alapján 4 napot otthonról dolgozhat, hogyha 11 évnél kisebb gyereke van, de sok esetben ez nem is szükséges, mert van, ahol már működnek ezek a flexibilizált folyamatok.
Nagyon fogy az adásidőnk, támogatások, pelenka.
Igen, és a pelenka. Tehát, hogy a pelenka, a felnőtt és a gyerek pelenka, ezek nem luxus cikkek. Tehát meg kell értessük a többségi pártot képviselő kollégákkal is a parlamentben, hogy azért, mert valaki pelenkát vásárol a gyerekének, az nem luxus, de luxus kiadás. A gyerekek számával növekedve, és a fiatal családosok ugyanezt mondják el nekem is, hogy rengetegbe kerül a pelenka, de kell. És a tejpor a másik termék, ami a kisbabáknál szintén nagyon-nagyon sok pénzbe kerül azoknál a babáknál, akik nem tudnak anyatejjel felnőni, és ezekben az esetekben azon gondolkodtunk, hogy törvénymódosítást dolgoztunk ki, hogy még nem tudtuk promoválni, hogy az áfáját csökkentsük ezeknek a termékeknek. Egy szépséghibája van ennek a dolognak. Az áfa csökkentés nem biztos, hogy minden esetben működni fog, mert a kereskedő meg kell találja lehetőséget, hogy maximális profittal árulja ezeket a termékeket.
És hol drágább lesz a
termék. És akkor a gazdasági szakértő kollégáim azt mondják, én ezzel nem értek, hogy ezt hogyan lehet, ők azt mondják, hogy valamilyen plafonálási módszert kellene bevezetni ezekre a termékekre, így akkor már nem lehetne akár az áfa csökkentéssel mégis kompenzálni, és még nagyobb
nyerességet adni. Vannak országok, ahol ezt meg lehet tenni. Például olvastam arról, hogy Nyugat-Európában a már említett a nők intim betétje, az is a tamponok, azoknak is az áfája csökkentett.
Isten, egy olyan országban élünk, ahol volt egy törvénykezdeményezésünk több nővel, női kolléganővel, pártok fölötti kezdeményezés, ami arról szólt, hogy azokon a településeken, ahol mély szegénységben élő lányok járnak iskolába, adjunk, és akiknek mély szegénységben vannak, havonta 15 lejes utalványt egészségügyi intimbetétek megvásárlására. És elutasították a kollégák.
Havi 15 lejt.
Havi 15 lejt, mert azt mondták, hogy vissza fognak ezzel élni. Nagyon-nagyon ijesztő, és nem beszélünk Romániában erről, és akkor most már női képviselőként szólok itt, hogy menstruációs szegénységben élünk Romániában. Vannak olyan lányok vidéken, akik amikor menstruálnak, nem mennek iskolába, mert nem tudják ellátni magukat. És ezt nem veszük tudomásul. És sok esetben akár az, tehát hogyha egy okos településünk van, településvezetőnk van, és odafigyel a közösségekre, odafigyel a felnövekvő generációra akár, az egészséges életmódra, elhelyezhetnének ilyen automatákat, intimbetét automatákat, amelyek ott vannak az iskolákban, a lánymosdóban, és akinek szüksége van, az automatikusan tudja használni. Miért kell egyből az előítélettel találkozunk, hogy de mi lesz, ha eladják őket? De mi lesz, hogyha megteremtjük a lehetőséget, hogy ott van, és nem kell megvásárolja más? Ezt nem vásárolom meg darab számra, hanem megveszem a boltban én a csomagot, de akinek szüksége van, ott bent a mosdóba tudja használni. Tehát, hogy mindig az előítéletek, és pont ezt mondtam, hogy az államnak is meg kell bízni az állampolgárokba. Mert most ez a törvény, és akkor most egyet gyorsan kalandozunk a munkavállalásra, 4 óra után, ha én 2000 leért dolgozom 4 órát, adják meg nekem a lehetőséget, hogy én 2000 lej után az adókötelességemet ellássam, de ne kötelezzenek, hogy egy minimálbérnek megfelelő összeget fizessek be az államnak. Tehát ez látszik, hogy nem bízik meg bennem, hanem folyamatosan feltételez. Több helyen elmondtam a morickás viccemet, hogy Moricka ilyen 150 méter az átjárótól megy a járdán, és a rendőrbácsi megbünteti. És megkérdezi Moricka, hogy de miért büntetett meg rendőrbácsi is? Azt mondja a rendőrnek, hogy azért Moricka, mert feltételezem, hogy nem az átjáron fogsz átmenni. Na pont ez van a 4 órás munkával is. Az állam feltételezi, hogy mások 8-12 órát dolgoznak, sokkal nagyobb fizetésért dolgoznak, és csak ennyit nyilatkoznak. Az állam segítse azokat, akik boldogulni akarnak és dolgozni, és büntesse a spekulálókat, akik ki akarnak az állammal
babrálni,
vagy mit tudom, igen, tehát hogy az állam visszaélni. Tehát, hogy a spekulálókat, az ügyeskedőket azért kell. És azért vannak ezek a hatóságok, hogy végezik el a dolgukat. És ne engem büntessenek, aki azt mondom, hogy én 4 órát akarok csak dolgozni, mert otthon a gyermekem vár rám, és vele akarok többet lenni. Tehát ezek mind azok a dolgok, hogy tudom, hogy kevés az időnk, de hogy például erre is most törvény dolgoztunk ki, törvénykezdeményezés, hogy állítsuk vissza azt, ami volt, és ne az állam legyen az, aki bizalmatlanul viszonyul hozzánk.
Szűk 3 percünk van, pénzről beszéltünk itt az imént, megtakarítási számlák, diákhitel, tényleg 3 perc.
Ez nagyon jó, mert 3 percre mondtam el pont nemrégiben a 7 kérdése rovatomban, amit nagyon szeretek.
Nem és tudjuk bejátszani, úgyhogy kénytelen lesz megismételni ezt.
Igen, az úgynevezett junior számla megtakarításról van szó, amit a kincstárban hoznak létre minden egyes gyereknek. Ez egy nagyon egyszerű folyamat, a szülő bemegy, a gyerek nem kell se kérvény, se bizonylat, semmit leadni, hanem az első, az aktiválása a számlának azzal történik, hogy a szülő bemegy a kincstárba, a trezorba, sokan így ismerik, ez általában nagyvárosokban is van, tehát nem kell mindig a megyeszékhelyre jönni, és elindítja ezt a számlát azzal, hogy feltesz pénzt erre a számlára. Ezt lehet utalvánnyal is, lehet bankon keresztül is, tehát hogy több formája van, és akkor egy feltétel van. Megtakarítunk a gyerekünknek egészen 18 éves koráig, a megtakarításhoz nem nyúlhat hozzá a gyerek, csak nagyon speciális helyzetekben. Ahhoz, hogy az állam neked pénzt adjon, és jócskán megköszönje, hogy te gondoskodsz már most a gyermekedről, mire felnőtt korba ér. Az a feltétel, hogy egy évben, 12 hónap leforgása alatt legalább 1200 lej legyen feltöltve a számlájára a gyereknek. Amennyiben ez megtörténik, akkor 600 lejjel megpotolja az állam a te megtakarításodat.
Plusz a kamat.
És plusz a kamata. Ellenben az 1200 lejt 600 lejjel pótolja meg, ha csak 1000 lejet gyűlt össze egy évben, akkor nem kapod meg a 600 lejt. Ellenben, hogyha 4500 lejet gyűlt össze, akkor is csak 600 lejt fogsz kapni, de a kamatot a 4500-ra meg fogod kapni. Amennyiben egy szülő megtakarítást szeretne a gyerekei számára, ez a junior megtakarítási számlának a való befizetés egy kiváló lehetőség arra, hogy akár nagyszülők is feltöltsenek ide, akár az ajándékokat, vagy akár egy olyan formában, hogy minden hónapban, amikor kapom a gyerekpénzt, abból legalább 100 lejt elteszek erre a számlára. És a gyerekem, amikor betöltötte a 18 évet június 22-én, bemegy 23-án a trezorba, és elmondja, hogy akkor én vagyok a pénzt, amit nekem a szüleim megtakarítottak. És ez egy úgynevezett babakötvény típusú itthoni állami megtakarítás, amit úgy gondolok, hogy sok esetben a családoknak nagyon sokat segítene, pont akkor, amikor a gyereknek egy új életfázisa kezdődik, egy új életszakasz, és hogyha a szülő pénzt tesz be, ezt az állam megpótolja.
Tehát az állam nem egyszeri alkalommal adja a 600 lejt, hanem minden évben 600 lejt.
Most István hirtelen kérdezett, igen, mert hogy nem tudom, hogy kiszámoltam, hogy valami 38 ezer lej kerül, hogyha a gyerek születésétől kezdve minden évben beteszed az 1200 lejt, és akkor ez bekamatozik. Van egy jó példa, csak most nem emlékszem pontosan a számokra, úgyhogy nem szeretném a hallgatókat félrevezetni.
Diákhitel, egy perc.
Diákhitel szempontjából ugyanaz, mint amit elmondtam az elején a Family Start, ellenben a diákhitel az azért jó, mert a fiataloknak teljes kamattámogatást ad az állam erre a hitelre.
Kell legyen munkahelyen?
Nem kell legyen munkahely, de kell legyen jövedelme. Tehát kell azért valamennyivel bizonyítsa azt, hogy neki van...
A gyerekpénz jövedelemnek számít?
A gyerekpénz nem számít jövedelemnek, mert nem adózott jövedelem, és már az, aki egyetemista, az már nem kap gyerekpénzt.
Igen, jogos, pedig neki is vannak kiadásai. Maradt még el témánk, bízom abban, hogy folytatni tudjuk. Csépéve Andrea parlamenti képviselő, köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm, és örvendek, hogy a munkavállalásnak az időszakába fejeztük be ezt a műsort, mert a következő a munkahelyek biztonsága kéne legyen, az idős gondozás, az idős szülőkről való gondoskodás és a nyugdíja.